Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktusok, valamint az orosz-ukrán háború és a béketárgyalások legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint Ukrajna nem követelheti, hogy támogassuk az ország uniós tagságát, mert azzal tönkretennénk Magyarországot. Orbán Viktor erről szokásos péntek reggeli rádió nyilatkozatában beszélt, ezt Várkonyi Gyula foglalja össze.
Ukrajna működését jelenleg is az Európai Unió tagállamai fizetik, ráadásul keleti szomszédunk uniós tagságával a háborút is felvennénk, és csak időkérdése lenne, hogy mikor vonódik be az Unió egésze az orosz-ukrán háborúba. Erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt szokásos péntek reggeli interjújában. A Kossuth Rádió felvételét hallják.
Magyarországot az ukrán elnök megfenyegette. Ráadásul valami általunk nem ismert tényekre, dokumentumokra hivatkozva. Úgyhogy azt tudjuk neki mondani, hogyha valamit mondani akar Magyarországról, vagy valami nem tetszik, ami politikánk, vagy olyasmit talált, amit sérelmeztet, akkor méltóztasson nyilvánosságra hozni nekünk, ne üzengesen, ne fenyegetőzzön. Ez Magyarországon nem megy. Ezzel lehet eredményt elérni nyugat-európai országokba, akik térdre esnek Ukrajna mostani nehéz helyzete miatt, egyébként neki kiáró elismerést kifejezve, de Magyarország nem az az ország, amelyik térdre esik Ukrajna előtt. Ukrajna nem követelheti, hogy Magyarország támogassa az Európai Uniós tagságát, mert ezzel tönkretennénk Magyarországot, és veszélybe sodornánk a gyerekeink életét, ezért nem akarjuk őket fölvenni. És nekik nincsen joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba. Nekik arra van joguk, mint hogy nekünk is arra volt jogunk, hogy jelentkezzenek az Európai Unióba. Nekünk meg arra van jogunk, hogy erre vagy igent, vagy nemet mondjunk. A magyarok éppen most alakítják ki a véleményüket, és mondanak majd a Vox 2025 keretében erről véleményt.
Orbán Viktor tájékoztatása szerint ez utóbbi felmérésben résztvevők száma már meghaladta a 2 milliót. A miniszterelnök beszélt a hamarosan kezdődő 2 hetesre tervezett uniós csúcstalálkozó tétjéről is.
Hétfőn összeülnek az Európai Uniós tagállamok külügyminiszterei, és tárgyalni kezdenek egy Európai Bizottságtól származó indítványt. Ez arról szól, hogy tiltsák meg mindenkinek, hogy Oroszországból olajat, gázt és nukleáris fűtőanyagot vásároljon. Ha ezt sikerül keresztül nyomniuk, akkor Magyarországnak 2-3-szor, de lehet, hogy 4-szer annyit is fizetnie kell az energiáért, mint eddig, és mi megvédtük a családokat a magasabb energiaköltségektől az elmúlt 2-3 évben a háború alatt is, de ez egy olyan pénzügyi teher, aminek az elhárítására egész egyszerűen nem látom a lehetőséget. Tehát nem a rossz döntés következményének az elhárításán kell gondolkodnunk, hanem meg kell akadályozni, hogy a rossz döntés megszülessen.
Orbán Viktor megfogalmazása szerint, aki vele nem tud együttműködni, az senkivel sem tud, de vannak jogkörök, amelyekben Brüsszelnek nincs beleszólása. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Életbe léptette a magyar kormány a szükséges biztonsági protokollt az Irán elleni izraeli támadás miatt. A Tel Avivi és a Teheráni nagykövetség várja a segítségre szoruló magyarok megkeresését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Pétert hallják.
Az éjszaka folyamán Izrael légi csapásokat mért Iránra. Mindkét nagykövetségünkkel, a Tel Avivi és a Teheráni képviselettel is egyeztettünk. Mindkét nagykövetségen dolgozó magyar munkatársak a körülményekhez képest természetesen jól vannak. A két nagykövetségen az ilyenkor szükséges és szokásos biztonsági protokollokat életbe léptettük. A konzuli szolgálat természetesen működik mindkét helyszínen. Ha a magyar állampolgárok bajba kerülnek, vagy segítségre van szükség, akár Iránban vagy Izraelben, kérem forduljanak a teheráni, illetve Tel Avivi nagykövetségeinkhez, az ügyeleti telefonszámok is működnek. Izraelben 787, Iránban 14 olyan magyar állampolgár tartózkodik, akik közben konzuli védelemre is regisztráltak. Mindkét ország lezárta a polgári légiközlekedés előtt a légterét, tehát sem Izraelbe, sem Iránba nem lehet repülni, sem onnan repülőjáratok nem indulnak. Ugyanakkor, mivel sajnos nem kizárt további drón és rakéta tevékenység a térségben, ezért az egész térségben való polgári repülés akadályokba ütközhet, ezért mindenkitől különös óvatosságot és megfontoltságot kérek, aki valami miatt ebbe a térségbe akar utazni az elkövetkezendő napokban. Természetesen folyamatosan figyeljük az eseményeket, ha szükséges további intézkedéseket is életbe léptetünk, de még egyszer szeretném felhívni mind az Iránban, mind az Izraelben tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a nagykövetségeink és a konzuli szolgálataink működnek. Ha bárki bajba kerül, kérem, keressék a képviseleteinket.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert hallották. Izrael nem csak a térség, de a világ egyik legkorszerűbb haderejével rendelkezik. Iránnal minden haderőnemben jobb. Erről beszélt az Inforádiónak Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára. A riporter Kalapos Mihály.
Mind a kettő erős, azt kell, hogy mondjam, de különböző haditechnikai szinten vannak, tehát Izrael, hát nem csak a térség, hanem azt mondanám, hogy a világon az egyik legjobban felszerelt hadereje, korszerű eszközökkel van ellátva, ahhoz képest Iránnak az eszközei még a Szovjetunió idejéből származnak, hát természetesen az újabb technológiát ők is bevezették, tehát gondolok itt a drón technológiára, és hát nem szabad elfelejteni, hogy nekik van egy úgynevezett forradalmi gárdájuk, és a forradalmi gárda esetében pedig el lehet mondani azt, hogy fejlettebb, korszerűbb eszközökkel van ellátva, főleg a haditengerészet területén. Ez érteti ugye a Hormuzi szoros miatt, különböző fenyegetések voltak, hogy esetleg lezárhatják, sokáig nem fog tartani, ha lezárják, de mindenképpen, ami a minőséget illeti, az Izrael javára tolódik el, de magasan.
Hogyha most egy kicsit szétszáladzzuk, akkor melyek azok a területek, amelyekben különösen erős Izrael, illetve erősebb, mint Irán?
Minden olyan területen, hát ez is atomhatalom, tehát atomfegyverei vannak, bár ő ezt nem ismeri el, és ezzel nem is gyicsekszik, ellentétben más országokkal, de azt tudom mondani, hogy a technológiai területen, akár a légierő, hát F-35-ösökkel rendelkezik pillanatilag, ami arról fokozó, hogy a irániak nem is tudják észlelni, ha berepül, és ezt ki is próbálták tavaly a támadás során, tehát nem tudják észlelni, az F-35-össel berepülnek Irán területére. Ez az egyik dolog, a másik dolog, nagyon jól állnak a kibertémában, tehát tudnak lebonyolítani különböző területeket. A különleges erők vonatkozásában pedig azt tudnám megmondani, hogy minden haderőnemnek vannak különleges erői, nem is kevés, és hát ezeket is tudják alkalmazni. Jó a hírszerzésük, tehát ezekre azt tudom mondani, hogy azért Irántól jobban állnak pillanatilag. Hát más probléma, ami egy objektív körülmény, hogy azért a lakosság Iránban 80 millió körül van. Nem szabad elfelejteni, hogy a lakosság száma is egy meghatározó tényező, bár közvetlen háború nincs szó, technikai eszközök van szó, és hát rakétákkal viszont minden két fél elég korszerűekkel rendelkezik, viszont a rakéta védelem szempontjából azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy Izrael sokkal jobban áll, mint Irán. Ez bizonyította a tavalyi támadás, ami tulajdonképpen a mostani akciónak főpróbája volt.
Ezt a mostani csapást nem tudta volna kivédeni Irán?
Abban reménykedtek véleményem szerint az irániak, hogy az amerikaiakkal folytatott tárgyalás miatt esetleg Amerika visszafogja most Izrael, ez nem jött be. Nyilván tájékoztatták az Amerikai Egyesült Államokat arról, hogy csapás lesz, de az amerikaiak nem szálltak bele, ezt a Trump elnök is megerősítette, ma pedig ilyen témában nem szoktak mellé beszélni. Hogy későbbiek folyamán esetleg beszáll-e ebbe az Egyesült Államokat, attól függ, hogy milyen csapást fognak mérni válaszként az irániak Izraelre, szerintem nem fog elmaradni a válasz, és ez nagy valószínűséggel rakétacsapás lehet, de az amerikaiak egyrészt szeretnének megegyezni, tehát diplomáciai területen, másrészt nem szeretnék, hogyha Irán, illetve proxiai támadást indítanának amerikai objektumok, illetve amerikai képviseletek ellen, nem feltétlenül Iránban, hanem a régióban.
Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, az MTA doktorát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát hallották. Rekordszintre növelni az Egyesült Államok védelmi költségvetését a Pentagon a következő pénzügyi évre. Az Inforádiónak nyilatkozó biztonság és védelem politikai szakértő szerint Kína robbanásszerű hadipari fejlesztései fokozott fegyvergyártásra és fegyverrendszerek új fejlesztésére kényszerítik Washingtont. Kalapos Mihály kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Folyamatos növelés figyelhető meg az Amerikai Egyesült Államok védelmi költségvetésében, tehát Trump elnök első ciklusa, vagy az első Trump adminisztráció idején is volt egy nagyon-nagyon komoly védelmi költségvetés növekedés, és bár Bidenék tulajdonképpen részben azzal kampányoltak, hogy ők ezt majd csökkenteni fogják, nem sikerült, mert Kína fegyverkezik rettenetesen. Tehát Kína az új hadihajók számát tekintve már túlépítette az Amerikai Egyesült Államokat egy csomó kritikus területen. Annak fényében meg amerikai szempontból különösen aggasztó helyzet, hogy az amerikai flotta képességeinek maximum 60%-át tudják a csendes óceánon tartani, mert hát ugye neki globális jelenléttel is számolni kell. Na itt jönnének szóba azok a szövetségesek, akiket hát mondjuk úgy az amerikai elnök a maga visszafogott stílusában éppen nagyobb költségvetésekre és nyilván nagyobb haditengerészet és légi beruházásokra is igyekszik sarkalni. Tehát ennek a növekedésnek a döntő többsége egyértelműen a kínai kihíváshoz kapcsolható, tehát hogy tulajdonképpen Peking, ha nem is mondjuk úgy deklaráltan, de a robbanásszerűen növekvő védelmi kiadásainak és az elképesztő tempóban fokozott hadipari fejlesztéseinek köszönhetően, különösen hadihajókban, tengeralattjárókban és új korszerű repülőgépek terén fokozott fegyvergyártásra és fegyverrendszerek új fejlesztésére kényszeríti az Egyesült Államokat. Nyilván azért kényszeríti az Amerikai Egyesült Államok fenn akar tartani a globális hegemóniáját. Meg akar maradni első számú hatalomnak, és itt Kína szemében van egy nagyon fontos kihívója. Ráadásul se szabad elfelejteni, hogy a párhuzamosan zajló orosz-ukrán konfliktus, illetve Izrael és Irán közötti hát úgynevezett helyettesekkel vívott háború, akár a gázai konfliktust nézzük, akár a jemeni huszikkal szemben zajló összecsapásokat, vagy hát nem is tudom, minek nevezzem, mert úgy ott néhány naponta, vagy akár hetente kerül sor csak katonai interakcióra. Ott elképesztő mennyiség új tapasztalat születik. Tehát a drónhadviselés, az elektronikai hadviselés, a rakétavédelem, és más egyéb területeken. Tehát olyan új fejlesztéseket kell meggyorsítva végigvinni, amiket előre nem is láttak. Tehát a kutatás fejlesztésre hagyományosan nagyon sokat költ az Amerikai Egyesült Államok. Ha meg akarja tartani a katonai képességek terén meglévő fölényeit, akkor a kutatás fejlesztésre még többet kell költeni. Ráadásul ugye Trump elnök úr az idén év elején jelentett be egy nagyon költséges programot, ez az úgynevezett aranykupola, a Golden Dome, ami egy komplex ballisztikus rakéta, robotrepülőgép, illetve hiperszónikus fegyverek elleni védelmi rendszer részben ültelepítésű eszközökkel. Ez önmagában is csak az idejévre legalább egy 50-60 milliárd dollárba fog kerülni.
Ezzel a hírrel talán összefügg az, hogy a hágai csúcs találkozón a NATO tagországok abban fognak megállapodni, egyelőre ugye időpont nincs, hogy a védelmi kiadásaikat GDP arányosan 5%-ra emelik?
Igen, de ez tulajdonképpen 3,5. Tehát ez az 5% úgy néz ki, hogy 3,5 plusz másfél. A 3,5 az deklaráltan védelmi célú kiadás kell, hogy legyen. Na most ettől nagyon távol van a legtöbb NATO tagország. Tehát mondhatni fényévekre vannak a NATO tagállamai ettől. Eltekintve mondjuk a tényleg olyan, nyilván az orosz veszély miatt nagyon sokat költők, mint mondjuk a lengyelek, akik már tavaly is 4%-ot költöttek, 4% fölött az észtek, lettek, litvánok, ugye az észtek szintén 3,4%, a lettek azok, akik 3,1%, de a litvánok 2,8. Például a másik végén ott vannak a spanyolok, az olaszok, Kanada, Portugália, Belgium, tehát ezeket azért nem Luxemburg, őket azért nem lehet azzal rágalmazni, hogy szegény országok lennének. Ott 1,3 meg 1,5%-okról beszélünk, tehát hogy ők még a 2%-ot is csak nyomozzák ezek az országok a védelmi kiadásaikban. Tehát teljesen mindegy, hogy mit ígér meg a NATO, az jól látható, hogy annak fényében is költenek az országok, mennyire érzik valósnak az orosz fenyegetést. Nyilván a nyugati részen lévő, ugye az euróatlanti térségben, Európának a nyugati végei lévő országok, nyilván a britek, franciák kivételével, aki globális hatalomként muszáj, hogy sokat költsenek, nem fognak ennyit költeni, de hát egyébként Olaszország is egy krónikus alulköltő. Tehát ott, ha 2%-ot elérik egy-két éven belül az olaszok, vagy a portugálok vagy a spanyolok már az is csoda lesz. A másfél, ugye ez a plusz másfél, ez az úgynevezett kettős felhasználás. Tehát ennek egy jelentős része például közlekedési infrastruktúra fejlesztésre kell, hogy elmenjen. Például azért is, hogy a NATO-nak a képességei a veszélyeztetett irányokba át tudjanak csoportosulni. Itt ugye 60-70 tonnás harckocsikról beszélünk, amiket akár vonaton, akár közúton borzasztó nehézkes szállítani, akkor, hogyha ezeket nem bírja meg a híd. Az úthálózatnak, a vasúthálózatnak, a hidaknak a felújítása, korszerűsítése, az elektronikai hadviselés elleni védelem, az elektromos energiarendszer reziliensététele. Tehát gondoljunk bele, mekkora a blackout volt Spanyolországban, Portugáliában. Tehát ezt sokkal ellenállóbbá kell tenni, hiszen egy háborúban, vagy akár egy minősített helyzetben, ha nincs áram, akkor a fegyveres erők működése is elég nehézkes. De ugyanebbe a másfél százalékba beleszámíthatóak azok a kutatás-fejlesztési tevékenységek, amiknek védelmi, tehát katonai lábuk is lehet, de polgári felhasználásokkal is lehetnek, például a különféle drónok fejlesztése, hiszen majdhogy nem csak függeszménykérdés, hogy egy drón bombát dob le, vagy per mezőgazdasági permetező célra használják, de ettől a 3,5%-tól is nagyon-nagyon messze lesznek az európai országok. Csendben teszem hozzá, hogy maga az Amerika Egyesült Államok is alatta volt eddig tartósan ennek a 3,5%-nak, tehát ott nyilván 3,2-3,3-3,4%-ról beszélünk, és az amerikaiaknál a kettős felhasználású technológiák fejlesztésével együtt az amerikaiak ezt az 5%-ot simán megugorják rajtuk, kívül ezt talán csak a lengyelek teszik meg. Érdekes kérdés egyébként az, hogy például beleszámíthat ebbe az Ukrajnának nyújtott támogatás, mert ad abszurdum, az felfogható úgy, hogy a NATO kvázi önvédelmi céllal támogatja Ukrajnát, mert például ebben az esetben nagyon előkelő helyre ugranak a skandináv országok, a lengyelek meg a baltiak, hiszen ők GDP arányosan egy másfél vagy akár 2%-ot is fordítanak a támogatásra, tehát kifejezetten komoly GDP arányos támogatásokat fordítanak Ukrajnára, nyilván a saját jól felfogott érdekeik miatt. Senki nem gondolja például Észtországban, vagy egy Litvániában, hogy az ukránokat támogatni kidobott pénz, vagy egy Litvániában. Három balti államban majd, hogy nem a GDP 2%-át külön Ukrajna támogatására fordítják.
Mark Rutte NATO főtitkár arról is beszélt, hogy Oroszország 5 éven belül képessé válhat arra, hogy támadást indítson a NATO ellen, sőt arról is beszélt, hogy bizonyos orosz rakéták, amelyek ugye a hangsebesség sokszorosával repülnek, már most is képesek lennének elérni európai fővárosokat.
Ez utóbbi nem újdonság, ugye Oroszország a hidegháborús örökségként nagyon komoly rakétaarzenált örökölt, és erről nem is hajlandó lemondani, hogy Oroszországot engem ezt tartja ott a nagyhatalmak között, nem a gazdasági teljesítménye, ugye hát a raktárkészletekkel együtt 5600, a ténylegesen bevethető tölteteket tekintve nagyjából ilyen 4100-200 töltet, amiket a világ minden pontjára képes célba juttatni, nagyon komoly rakétaarzenállal. Ráadásul Moszkva ezt 2008 óta, az úgynevezett Szerdjukov reform óta hangsúlyosan fejleszti. Tehát vannak látványosan elhanyagolt részei az orosz haderőnek, mostanában ilyen a haditengerészet, mert ugye az orosz-ukrán háború árnyékában nem nagyon tudják használni, ráadásul a Fekete-tengeri flotta többször eléggé megalázó kudarcokat szenvedett el a haditengerészettel, tulajdonképpen nem is rendelkező Ukrajnával szemben. De a hadászati támadó fegyverrendszerek terén Moszkva talán a világ egyik legkorszerűbb rakétaarzenájával rendelkezik Kína mellett. Ugye pont ezért egy pillanatra visszacsatolva, pont emiatt, pont a kínai meg az orosz korszerűsítési programok miatt a mostani amerikai védelmi költségvetés tervezetben közel 60 milliárd dollárt a nukleáris fegyverrendszerek korszerűsítésére fognak elkölteni. Tehát az Amerika Egyesült Államok is érzi, hogy ezen a területen kicsit lemaradt.
De mennyire valós veszély az, amiről a NATO főtitkára beszél, hogy Oroszország megtámadná 5 éven belül a NATO-t?
Nagyon nehéz megmondani, mert én azt mondanám, hogy ez nem valós, de hát mindig azt is el szoktam mondani, hogy én még 22. januárjában is rengeteg érvet soroltam fel, amellett, hogy miért illogikus és gazdaságilag is öngól az Ukrajna elleni támadás, és aztán Oroszország ezt mégis meglépte. Azt látni kell, hogy az orosz hadigazdaság egész jól elműködik, Oroszország döbbenetes mennyiségben gyárt korszerű fegyvereket, és ezeket egyre kevésbé vetik be az ukrajnai háborúban, tehát megkezdődött a legkorszerű fegyvereknek a bespájzolása. Ukrajnában még mindig inkább a 50-es, 60-as, 70-es évek így, ahogy kicsit korszerűsített, nagyjavított technikáját vetik be, úgyhogy minden becslés szerint csúcson pörögnek az orosz gyárak, és vannak rá adatok, hogy mennyi új haditechnika eszköznek kéne megjelenni a fronton. Nyilván ezt nem biztos, hogy csak a NATO ellen szánják, hiszen hogy a közelmúltban szivárgott ki, hogy az FSB lánykori nevén a KGB egyre komolyabb pánikban van a kínai tevékenységek miatt, tehát Kínától is félnek az oroszok. Tehát képes lehet túlgyártani a NATO-t, pláne az európai NATO tagállamokat. Itt ugye kettős nyomás van a NATO-n. Az egyik az a fokozódó amerikai elvárás, hogy az Amerikai Egyesült Államok egyre inkább Európát a NATO-ra akarja bízni. És ebben egyébként van is annyi realitás, hogy ha a népességet meg a gazdasági teljesítő képességet nézzük, akkor az európai NATO tagállamok, vagy kiegészülve a nem NATO tag EU országokkal, bőven elegendő lakossággal gazdasági potenciál rendelkeznek ahhoz, hogy csakban tudják tartani az oroszokat. Most jelenleg viszont az a helyzet, hogy Amerika nélkül az európai NATO tagállamok nem biztos, hogy a siker reményében vehetnék fel a harcot egy orosz haderővel, ha az 5 év múlva támad. Ugye ennek előfeltétele, hogy érjen véget az ukrajnai háború, mert amíg zajlik az ukrajnai háború, addig Oroszországnak nincs elég erőforrás ahhoz, hogy Európát megtámadja. Ha mondjuk, ne adj Isten, egy törésre kerül sor a NATO európai államai plusz Kanada meg az USA között, ad abszurdum az is előfordulhat, hogy az Amerikai Egyesült Államok kiüresíti a biztonsági garanciáit. És abban az esetben, ha nincs hiteles európai elrettentő képesség, akkor nem biztos, hogy Vladimir Putyin, aki már többször bejelentette igényét a Baltikumra, ugye épp a közelmúltban a Ryabkov külügyminiszter helyettes mondta azt, hogy hát ha egyből béke lenne Ukrajnában, a NATO kivonulna a Baltikumból. Most nem meglepő módon a baltiak, a lengyelek, a finnek, akiknek hát mondjuk úgy történelmi tapasztalataik alapján nincs kifejezetten jó véleményük az oroszokról, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam, ők rettegnek egy orosz támadástól, és egyébként ők költenek a legtöbbet arányaiban védelmi célokra, és a németek meg most szembesültek azzal, hogy bár gazdaságilag igazi nagyhatalom világviszonylatban Németország, a katonai képességei, különösen a 2008-as gazdasági válságot követően látványosan csökkentek. Tehát a NATO most fogja elfogadni, hogy 3,5%-ra növelik a tényleges katonai költségvetés, és plusz másfél ilyen mindenféle infrastruktúrális, meg egyéb fejlesztések, amik egyébként a gazdaságnak is nagyon jók félreértésre esik. De most ha ezt úgy próbáljuk elkölteni, hogy a lakosság nem érti, hogy miért, akkor annak nagyon komoly belpolitikai feszültségei lesznek. Tehát nem biztos, hogy Oroszország meg fog minket támadni. Az a baj, hogy a lehetősége fennáll, mert nem látunk bele az orosz vezetés gondolataiba, és az a közelmúltban, sőt az elmúlt 1-2 évtizedben kiderült, hogy ők nagyon máshogy gondolkodnak, mint az európaiak. De ha nem teszünk meg mindent azért, hogy legalább védekezni tudjunk velük szemben, akkor esetleg felvetődhet az az ötlet az orosz vezetésben, hogy mi van, hogyha a NATO, vagy a britek, franciák, németek, nem is beszél az amerikaiakról, nem akarnak meghalni a baltiakért. Tehát nem biztos, hogy Oroszország csak teszt jelleggel is, de nem kóstolja meg valamelyik balti államot. Vagy a finneket, akik ugye szintén ott vannak Putyin kívánság listáján. Nagyjából ugye Putyinról köztudott, hogy két példaképe szokott lenni, Nagy Péter és Sztálin. Mind a kettő azért már hatalmas területeket hódított meg, és azzal gyarapította Oroszországot. Tehát ha az orosz retorikát nézzük, az orosz elnök beszédeit nézzük, akkor nem zárható ki egy konfliktus. Én még mindig azt mondom, hogy nem valószínű. De az a baj, hogy kizárni sem lehet, mert máshogy gondolkodik az orosz vezetés, mint az európai. Az európaiak nyilván nem akarnak nagy háborút, és a Rutte-féle beszédnek a németek, vagy a franciák, vagy a britek stratégia kommunikációjának pedig jól látható módon a Churchill-i tapasztalat, Fultoni beszéd, az oroszok csak az erőnyelvéből értenek. Tehát ha azt mondjuk az oroszoknak, hogy jaj, hát úgyse fogtok minket megtámadni, akkor biztos, hogy meg fognak minket támadni. Ha azt mondjuk, hogy komolyan fegyverkezünk azért, hogy ne támadjatok meg minket, akkor nagyobb valószínűséggel nem fognak minket megtámadni. Tehát ha most megnézzük az Ukrajnával kapcsolatos stratégiai kommunikációt, az NATO irányába való stratégiai kommunikációt, az oroszok még mindig az erő pozíciójából tárgyalnak úgy, hogy mondjuk ugye az elmúlt bő 3 év bebizonyított, hogyha Ukrajnát nem tudják legyőzni, akkor mit csinálnának a NATO-val?
Kaiser Ferenc biztonsági és védelem politikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.